Kedves gyülekezet, kivételes a mai nap, hogy ilyen későn kezdtünk, és ezért elnézéseteket kérem, valószínűleg néhány perccel meg fog nyúlni a délelőtti istentisztelet, de igyekszem azért időbeli keretben maradni. Ugye a szombatiskola nagyon élénk volt, és hosszabb volt a szokásosnál. A mai igehirdetésnek az alapszövegét Malakiás könyve 4. fejezetéből olvassuk a 4. és az 5. verset. Ugye az Ószövetség ezzel az ígérettel zárul, amit Malakiás könyve legvégén olvasunk. Idézem: Íme én elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. A közelmúltban, a legutóbbi, mikor én voltam az élő adásban, erről az igéről beszéltem, lehet, hogy egyesek hallották, de egyrészt kimeríthetetlen ennek az igének a gazdagsága. Én is csodálkozom rajta, hogy ezek a bibliai igék néhány tömör szóval fantasztikus, hogy mi mindent tudnak mondani. Másrészt pedig nagyon kapcsolódik a szombatiskolai tanulmányunkhoz, ami hát örömteljes módon annyira élénken folyt. És azt mondhatjuk, hogy amit most szombatiskolában tanulunk, hogy Krisztus eljövetele előtt az örökkévaló evangélium hirdettették minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, ugyanarról szól ez az ige is. Többnyire csak Máté evangélium a 24. fejezetének a 14. versét idézzük, a Jelenések könyve 14. fejezetében foglalt utolsó kegyelmi üzenet mellett, hogy ez a két ige szól arról, hogy Jézus eljövetelét meg kell előznie egy világra szóló, különleges igehirdetésnek, egy utolsó kegyelmi üzenetnek. De tegyük mellé ezt a harmadikat, Malakiás könyve végét, mert ez ugyanarról szól. Elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Ugye arról is sokszor beszélünk, hogy ilyen evangélium hirdetést lehetetlenség elképzelni, másképpen, mint a Szentlélek kiárasztása által. És tudjuk, hogy van egy ígéretünk, hogy volt egy történelmi korai eső, Keresztelő János és Krisztus igehirdetésének a magvetése után, és hogy a kereszténység elinduljon a Krisztusról szóló üzenet, és hogy egy késői eső is lesz az aratás előtt, a világ vége előtt, Jézus eljövetele előtt. És itt is azt olvassuk, hogy Illés lelkével és erejével fog hangzani ez az utolsó felhívás. Ugye ez hogyan lett fogalommá, hogy Illés lelke és ereje? Amikor olvassuk a Királyok 2. könyve 2. fejezetében, hogy hogyan történt Illésnek az elragadtatása az ő küzdelmes, de eredményes szolgálata után, akkor azt olvassuk, hogy Elizeus, aki nem akart elmaradni Illés mellől, ugye aki az ő tanítványa és profétatársa lett, azt kérdezte tőle Illés, hogy mit kérsz, és azt mondta, hogy én azt kérem, hogy a te benned lévő léleknek a kettős mértéke legyen én bennem. Nem elbizakodottságból kérte, ha úgy kérte volna, meg se kaphatta volna, hanem úgy érezte, hogy ő Illés nélkül itt marad, ahol még ennek a hitehagyásnak a felszámolása, egy további küzdelmes munkának kell folyni, hát ha Illés nélkül ő marad, akkor neki ugyanannak a léleknek a kettős mértékére van szükség, hogy képes legyen ezt a munkát folytatni. Ő annyival gyengébbnek érezte magát Illésnél. Éppen az erőtlensége átérzése miatt kérte. És aztán tudjuk, hogy Lukács evangéliuma 1. fejezetében azt olvassuk, hogy Keresztelő János apjának, mikor Isten angyala bejelentette a gyermek születését, akkor azt mondta, hogy majd ő előtte, a Messiás előtt fog járni az Illés lelkével és erejével. Ugye nem kétséges, hogy a Szentlélek különleges ereje dolgozott Illésben, Illés által, és kísérte az ő egész munkáját. Tehát itt is ugyanazt olvassuk, hogy létrejöjjön egy ilyen világra szóló utolsó kegyelmi üzenethirdetés ehhez a Szentlélek különleges munkájára, kiárasztására van szükség. És a hatodik versből az is nyilvánvaló, hogy mikor fog ez bekövetkezni, mert így mondja a szövegünk, elküldöm nektek Illést. Ebből azt láthatjuk, hogy közvetlen a mennyből indított mozgalom lesz ez. Ez teljesen Isten kezében, amikor küldi Illést. És mellé állíthatjuk Jelenések könyve 18. fejezetének az első versét, ahol azt olvassuk, hogy egy hatalmas angyal száll le az égből, a föld fénylik dicsőségétől és teljes erejéből kiált. De itt is azt olvassuk, a mennyből indítják. Tehát nekünk a szívünkben ott kell őrizni ezt a reményt, ezt a csodálatos ígéretet. Mindig ezt szoktam mondani a testvéreknek, hogy nehogy úgy gondolkozzunk már ilyen lehajtott fejjel, hogy már csak rosszabb, meg rosszabb lesz a külső körülmények is, meg minden. Nem. Mi még egy csodálatos ígéretnek a teljesedése előtt vagyunk, hogy elküldi Illést, hogy leszáll a mennyből a hatalmas angyal, és lesz egy csodálatos utolsó megdicsőülése a Krisztusról szóló evangéliumnak. És az időre is utal a hatodik vers, amikor azt mondja, hogy mielőtt, egyrészt mondja azt, hogy mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, a hatodik versben pedig azt olvassuk, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal. Ebből azt érthetjük meg, hogy már olyan mértékben elhatalmasodott a bűn ekkora világon, hogy tulajdonképpen Istennek már a büntető ítéleteivel kéne meglátogatni a földet, de még egy utolsó erőfeszítést tesz emberek megmentéséért. És ugyanezt olvassuk Jelenések könyve 18. fejezetében is, hogy ez a hatalmas angyal akkor száll le az égből, ami szimbolizálja ezt a mozgalmat, amikor már úgy hangzik az üzenet, hogy már futva kell elhagyni Babilont, mert már a bűnei az égig hatottak, és hogy ne legyetek részesek csapásaiban. Tehát közvetlen a kegyelem idő lezárta előtt. Ahogyan a szombatiskolában is összefoglaltuk, hogy akkor, amikor a bűn a mélyponton van a világon, és a hamis vallásosság mamut intézménye, a Babilon pedig a hatalom csúcspontján van. Igazi drámai befejezése lesz a földi történelemnek Jézus eljövetele előtt. Akkor kell felhangzani. És megkérdezem, könnyű dolog olyankor, amikor a hatalom csúcsán van, akkor felállni, és az Illés lelkével és erejével elmondani egy ellenüzenetet, pont az ellenkezőjét. Nyilvánvaló, hogy ezt csak a Szentlélek erejével lehet megtenni. Ugye, hogy kettős profécia ez, vonatkozott Jézus első eljövetelére is, meg a másodikra is, az egyértelműen kiderül Jézus szavából, meg ugye az angyal bejelentéséből Zakariásnak, Keresztelő János apjának, aki utalta arra, hogy Keresztelő Jánosban fog első fokon teljesedni ez a profécia. És Jézus is azt mondta a földi életében, mikor Keresztelő János halála után róla szólt a népnek, ha tudni akarjátok, Illés ő, aki eljövendő volt. De még egy helyen szólt Jézus, hogy Keresztelő János teljesítette be első fokon ezt a proféciát. A Máté evangélium a 17. fejezetében lehet megtalálni a fejezetnek amikor jönnek le a hegyről, a megdicsőülés hegyéről, ott van egy beszélgetés Jézus és tanítványai között, és akkor Jézus azt mondja, hogy bizony Illés előbb eljön, és helyre állít mindent. Sokszor nem is figyelünk erre a kis részletre, hogy az Illés eljövetelének az a küldetése, hogy helyre állítson mindent. Ugye ezért beszélünk Illési reformációról, mert ott valamit vissza kellett állítani. És ugyanígy ez az utolsó nagy evangélium hirdetés, ez arra szolgál, hogy helyre állítson mindent, minden bibliai tanítást, Isten üzenetét visszaállítani, helyreállítani a hamis prófétasággal szemben. Ugye amikor azt mondja Jézus, hogy mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, ez félreérthetetlen, hogy ez újra teljesedik Jézus második eljövetele előtt, És még egy vonatkozásban kettős ez a profécia. Amikor Jézus első adventje előtt keresztelő János föllépett, akkor csak egyetlen népet kellett felkészíteni a messiás érkezésére. Mert Jézus a zsidó nép körében fejtette ki az ő messiási szolgálatát, és egy ember meg tudta ezt valósítani. De Jézus visszajövetele előtt az egész világot kell felkészíteni Jézusnak az eljövetelére, ahogy mondja is arról a bizonyos mennyből alászálló negyedik angyalról, hogy annak olyan világra szóló szava lesz, hogy a föld fénylik a dicsőségétől, az egész föld. De ahhoz, hogy megtörténhessen ez, előbb az Isten népe között kell az illési munkát elvégezni. Mert ebben is, ez is benne van ebben a proféciában, hogy illés az Isten népe közötti hitehagyásban kellett, hogy föllépjen, és az első foka ennek az Úr nagy és félelmetes napja előtt az, hogy az Isten hívő népét rázza föl és szólítsa föl, és mikor ő közöttük végbe megy egy lelki megújulás, egy ébredés és mindennek a helyreállítása, utána ők mindnyájan elnyerik az illés lelkét és erejét, mert ugye a végidőben nem egy illésre van szükség, hanem sok hívő emberre illés lelkével és erejével felruházva szerte a világon, és akkor második fokon is felhangzik az illés üzenet, először az Isten népének, most már az egész világon, mindenkinek. Gondoljunk arra, hogy a bibliai proféciákban két hangos kiáltásról olvasunk. Az egyik hangos kiáltásról a tíz szűz példázatában. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Megkérdezem, kiknek szól ez a kiáltás? Csak a tíz szűznek, csak a hitvallóknak szól. És a Jelenések könyve 18. fejezetében azt olvassuk erről a negyedik angyalról, hogy teljes erejéből nagy szóval kiált. Ez pedig már kinek hangzik? Az egész földnek, mert a föld fénylik a dicsőségétől. Tehát ezt a két fokozatát is látnunk kell az illési ígéret beteljesedésének mindenképpen. És akkor egy kicsit gondoljunk bele, hogy ez az előkép milyen gazdag. Ugye a Biblia nagyon szereti az előképekben tárni fel a bekövetkező eseményeket, mert ezzel nagyon-nagyon sokat tud röviden elmondani. Most felteszem azt a kérdést, hogy mikor került sor az illési reformációra? Amikor Izraelben egy példátlan hitehagyás volt. Mikor megkérdezte, hogy ki az Isten, aki minden teremtett, aki az esőt adja, nem felelt a nép egy szót se. Össze voltak zavarodva, talán egyesek még ragaszkodtak az élő Istenhez, azok meg nem mertek megszólalni. De nem csak, hogy egy nagy hitehagyás hátterén, hanem 3,5 éves éhénységnek a hátterén. Akkor szeretném megkérdezni, mi ennek a mondani valója, ennek az előképnek, hogy lesz a teljesedése Jézus eljövetel előtt. Akkor is lesz egy példátlan hitehagyás. És ahogy akkor a Baál kultusz, amire megpróbálta ugye átállítani Izrael hitét, az Baál viharisten volt, termékenységisten, úgy tekintették, hogy ő adja az esőt. Tehát különösen az Isten teremtő, fenntartó hatalmában való hit, hogy az örökké való Isten az, aki mindent teremtett és mindent fenntartott, ez gyengült meg. És mit olvasunk Péter második levele, 3. fejezetének az 5. versében, hogy az utolsó időben az emberek készakarva nem tudják, hogy a világ Isten szavára állott elő. Tehát a teremtésben, a teremtő és fenntartó Istenben, az élő és mindenható Istenbe vetett hit ugyanúgy meggyengül. És egy ember alkotta, hamis Isten kerül a helyére. Ugyanúgy, mint akkor a Baál kultusz. Említettem a szombatiskolában, hogy egy újságíró nagyon fején találta a szöget. A korunkban végbe menő eseményekről azt írta, hogy most egy új globális vallás és egy új Isten van kialakulóban. És a Biblia ugyanezt mondja, hogy itt valami kétféle vallás fog szemben állni egymással, mint akkor is, és egy példátlan hitehagyás hátterén szólal meg az illési felhívás, De az is előkép, hogy 3,5 éves szárasság volt. El tudjuk képzelni, hogy az milyen félelmet gerjesztett, mennyi szenvedést okozott, mennyire keresték az emberek ebből a kiutat. Most pedig tudjuk, hogy a vajódási fájdalmak idején élünk, és ezeknek ez a természete, hogy ezek a jelenségek, természeti katasztrófák, járványok, háborúk, éhségek, ezek súlyosbodnak és szaporodnak. És egy ilyen háttéren kiéleződik a kérdés, hogy tulajdonképpen van-e gazdája ennek a világmindenségnek, és ki az, és kitől lehet várni valami megoldást és megkönnyebbülést a már-már elviselhetetlenül nehéz helyzetben. Na, ilyen állapotban lesz a világ. Nincs kizárva, hogy szó szerinti éhínség is beáll, és az emberek nagyon-nagyon kérdezni fogják, akkor honnét várhatunk segítséget, egyáltalán mi lesz a világgal? Akkor egy ilyen nagy félelem jön elő, és Isten ezt a kritikus, feszült pillanatot várja meg, amikor az embereknek ez már nagyon érdekes lesz, hogy most mi történik velünk, és mi várható, és honnét várhatunk segítséget, és rettenetesen elgyötörtek, mint annak idején voltak, akkor nyílnak meg a fülek arra, hogy meghallják emberek az illési felhívást. Ezt Isten arra az időre rögzíti. De aztán nézzük, hogy az előkép még mit foglal magában. Azt is magában foglalja, hogy ugye Jézabel volt az, aki Izraelt a Baál kultuszra akarta teljességgel átnevelni, vagy átvinni őket. És Jelenések könyve 2. fejezetének a 20. versében Jézabel a középkori egyházat szimbolizálja. És ugyanígy lesz most is, Krisztus nevében egyház lesz az, aki egy új Istent és egy új vallást akar a föld minden népével elfogadtatni. És tudjuk, hogy Jézabel a királynak a felesége volt, és Akháb királynak a hatalmát maximálisan felhasználta. Olvasunk olyat is, amikor ő intézkedett, és az Akhábnak a gyűrűjével megpecsételte a levelet, és azt olvassuk, hogy Akháb azokat tette, amire a felesége ösztökélte. És megkérdezem, ez is előképe a végső eseményeknek? Hogy egyházi hatalom uralja a világi hatalmat. És a világi hatalom azt teszi, amire az egyházi hatalom ösztökéli. Ugye most is előjött a szombatiskolában, hogy a parázna asszony ül a világi hatalmat jelképező fenevadnak a hátán. Nem találjátok érdekesnek, hogy ebben a rövid mondatban, hogy elküldöm nektek Illést, a prófétát, ez mind benne van? Ez az utalás mind benne van arra, hogy hasonló szituáció lesz Krisztus eljövetele előtt, mint akkor volt. És megkérdezem, hogy jelen volt ez, azt olvassuk a Bibliában, hogy nem egyszerűen csak csábítani akarták a népet a Baál kultuszra, hanem egy kényszer lépett föl, és üldözték azokat, akik az élő Istenhez ragaszkodtak. Ez is benne van ebben a rövid mondatban, hogy elküldöm nektek Illést, a prófétát, mert eljön az Úr nagy és félelmetes napja, hogy ugyanúgy üldözésnek, életveszélynek lesznek kitéve azok, akik az egyetlen teremtő és fenntartó Istenhez ragaszkodnak az egyesült vallási és világi hatalommal szemben. És a legjobban ezeken kívül, ami mind benne van ebben a proféciában, én 3 dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik maga az illési felhívás. Ugye a Királyok 1. könyve 18. fejezetének a 21. versében olvassuk, hogy hogyan szólította meg a Kármel-hegyi népgyűlésen az egész tömeget Illés próféta. Királyok 1. könyve 18. fejezetének a 21. versében így olvassuk. Így hangzott szó szerint az illési felhívás. Bocsánat, hogy a rossz helyen néztem. Persze fejből is lehetne idézni, ti is ismeritek, de azért olvassam szó szerint. Királyok első könyve, 18. fejezet, 21. vers. És oda menve Illés az egész sokasághoz mondta, meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, kövessétek azt. Akkor tulajdonképpen mi az illési felhívás? Döntésre késztetés, választásra késztetés. És mit jelent ez, hogy meddig sántikáltok két felé? És mit foglal az magában, ha az Úr az Isten, kövessétek azt? Ha elismeritek, hogy ő az Isten, akkor tartsátok meg minden parancsolatát, és semmit se vegyetek át a Baál kultuszból. Értjük ezt? Ez vagy-vagy. A kettőt nem lehet keverni. Erről szólt az illési felhívás. És most gondoljunk arra, hogy ez legelőször is az Isten népének fog felhangzani hangos kiáltásként. Ugye Ellen White ezt a kifejezésmódot használja, hogy a hangos kiáltásnak van egy kezdete, ami az Isten népe között kell, hogy történjen, és ami megtérésre hívja őket, és majd utána hangzik az egész világnak. Tehát akkor hozzánk hogy szól, és bárcsak már ma megszívlelnénk azt, hogy Istent követni, őt komolyan venni, komolyan vesszük, hogy az élő, teremtő, fenntartó Isten, azt jelenti, hogy minden parancsolatát megtartani. Vajon szoktunk mi néha ilyen leltárt készíteni saját magunkról, hogy most mi az, amit én átveszek a világ szelleméből, vagy egyéb dolgokat, amelyek Isten akaratával nem megegyezőek, hogy azokat nekem mind föl kell számolnom, ha az Úr az Isten, és akkor minden parancsolatát megtartani. Amikor én először kezdtem közeledni az Isten igéhez és Istenhez, akkor nekem nagyon sokat jelentett egy bibliai ige, amit egy különleges tapasztalatképpen olvastam, és ez amikor éppen az járt a fejembe, hogy ha tényleg létezik egy élő Isten, és igaz, hogy messziről érti minden gondolatunkat, akkor de szeretném, ha nekem is mondana valamit. És azt az igét olvastam Mózes 5. könyve 26. fejezetében, te azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, megtudhasd rendeléseit, parancsolatait, végzéseit, ő pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszel, és minden parancsolatát megtartod. Ez nekem nagyon sokszor visszaidéződik az emlékezetembe, és én is úgy a tükörbe nézek, és kérdezem, hogy minden parancsolatát megtartom. Hol van lyuk, hol van hézag? Szóval vegyük komolyan, hogy először Isten népének hangzik, hogy meddig sántikáltok két felé. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Akkor tartsuk meg minden parancsolatát, akkor teljes szívvel. Ha ő a mi teremtőnk, ő a mi megváltunk, ő a mi szabadítunk, akit várunk. Ha az ő parancsolatai olyanok, mint a természeti törvények, mind a javunkat akarják, ha ez élet vagy halál kérdése, akkor ne sántikáljunk két felé. Akkor kövessük őt igazán és teljesen. És ugyanez fog felhangzani aztán az egész világnak is. Ugye megint összehasonlíthatjuk Jelenések könyve 18. fejezetében írtakkal, hogy majd ez az üzenet hangzik a Isten Babilonban élő népéhez, fussatok ki, döntsetek, választatok, nem lehet keverni, nem lehet ide is, oda is. Tehát az illési felhívás az egy határozott döntésre és következetes magatartásra való felszólítás. Először Isten népe között, aztán az egész világnak. Aztán a második dolog, amire nagyon szeretném a figyelmet fölhívni, hogy tulajdonképpen mit is foglal magában ez, hogy illés lelke és ereje, ami, ahogy mondtuk, fogalommá lett. És hogy a végidején nem egy ember fogja beteljesíteni az illési küldetést, hanem tulajdonképpen Isten a hívő népének minden tagját illés lelkével és erejével akarja felruházni, hogy az ő üzenetét továbbadják a világnak. Egyrészt magában foglalja azt, az erkölcsi bátorságot, hogy akár mekkora tömeggel, akár milyen hatalmakkal szemben, többséggel szemben, kisebbségi helyzetben is félelem nélkül, bátorsággal képviselni Isten szavát. Megkérdezem, milyen volt Illés helyzete a Kármelhegyi népgyűlésen? Ott volt ő egymagában, a népből se állt mellé senki, vagy nem mertek megszólalni, vagy nem is értették igazán, hogy mit kellene mondaniuk, és ott volt vele szemben a Baál 450 profétája, az Astarta 400 profétája, és a király. Királyi hatalom is ott velük együtt. És mutatkozott valami félelem Illésen? Abszolút nyugodtan, félelem nélkül képviselte az élő Istent. Helyreállította az ő lerontott oltárát, és világosan szólt arról, hogy döntenetek kell, hogy ki az igaz Isten. A másik dolog, amit látunk, hogy amikor ezt Illés megtette, előtte már halálra keresték őt, és üldözték Isten minden prófétáját. Tehát ő szó szerinti életveszélyben, üldözés tudatában állt félelem nélkül, és mondta el Isten üzenetét. Megkezdem, szükség van Illés lélekére és erejére, a Szentlélek különleges erejére, hogy mi is képesek legyünk a késő eső idején így képviselni az élő Istent. Akár kikkel szemben, annak tudatában, hogy akármikor fejünket vehetik, akármikor, hogy gyűlölet és harag nehezedik ránk, ezt emberi erővel nem lehet betölteni, ezt a küldetést. De szeretnék egy harmadik vonásról is szólni, ami az Illés lelkéhez és erejéhez hozzátartozik. Sokszor Illés úgy van a gondolatainkban, mint egy ilyen nagyon szigorú, határozott proféta, de én szeretném az érem másik oldalát is megmutatni. Királyok első könyve 18. fejezetéből olvassuk el a 36. és a 37. verset. Mikor eljött az esti áldozás ideje, odalépett Illés proféta is mondta, ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Itt nem a szigorúságot látjuk, és a határozottságot, és a félelem nélküliséget, hanem az együttérző szívét Illésnek, aki félti és szánja a népet, aki nem tud jobb és bal kezek között különbséget tenni, és akinek szíve minden vágya, hogy megismerjék, hogy az Úr az igaz Isten, hogy a szívük visszaforduljon Istenhez, és esdekelve könyörög Istenhez ezért. Na hát az Illés lelke és erejét, hogy mi megkapjuk, ahhoz annak is ki kell fejlődnie bennünk, nem csak az Istenhez való hűségnek, a félelem nélküli bátorságnak, hanem annak az együttérző szívnek, amely szánja az embereket, mint ahogy Isten is szánja, és azért nem zárja le a kegyelem időt addig, amíg egy ilyen esélyt nem ad nekik. Tehát van egy nagyon szép mondat a Patriárkák, illetve a Proféták és Királyok című könyvben, Ellen White könyvében, az Illés lelkével és erejével című fejezet végén. Az újabb fordításban nem így van, de az eredeti szöveg szerint nagyon szép az a fordítás, amely úgy hangzik, hogy ma se számlálja meg senki Izraelt, hanem legyen mindenkinek gyengéd részvételjes szíve, amely az elveszett világ megmentésért dobog. Ezt látjuk itt Illés, nem? Az elveszettek megmentésért dobog a szíve. Azért könyörög Istennek olyan buzgón, hogy hadd tudja meg ez a nép, hadd lássák meg, hogy te fordítsd meg a szívüket. Tehát nekünk ezt a lelkületet is kell nyerni, az igazi isteni szeretetet. Egy határozott döntésre hívást ridegen nem lehet továbbadni az embereknek. Nem az ítélet kardját sógtatva kell átadni, hanem kell, hogy ezt a döntésre hívást áthassa egy igazi, valódi, hiteles szeretet, amely tényleg az elveszett világnak a megmentésért dobog. És tudjuk azt, hogy az Illés lelke és ereje mögött mi volt, az Illésnek az ima élete. Jakab apostol azt mondja, hogy Illés hozzánk hasonló természetű ember volt, de imádsággal kérte az Istent, és 3,5 évig nem volt eső, és imádsággal kérte, és megjött az eső. Tehát ő egész életében komoly imádkozó volt. És most terelődjön a mi figyelmünk is a saját ima életünkre. Szerintünk elnyerjük mi valamikor Illés lelkét és erejét, ha olyan gyenge és tétovázó az ima életünk. Ha most, amikor még tart a kegyelem idő, mikor még a legnehezebb szakaszban nem jutottunk, akkor mi még mindig csak olyan langyosan és hézagosan imádkozunk, és akkor nem fogunk tudni felkészülni. Tehát azt is vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami idegen a mi életünkben, ami nem az Isten akaratával megegyező, illetve Isten minden parancsolatát megtartjuk-e következetesen. De azt is vizsgáljuk meg, hogy milyen az ima életünk, hogy nő-e, erősödik-e az ima életünk, egyre több tapasztalatot szerzünk-e, egyre jobban áthat-e bennünket az igazi, buzgó, Isten jelenlétébe emelkedni akaró imádság szükségességének az érzése. Mert csak ha ezen az úton járunk, és nem nyugszunk, amíg nem olyanok az imádságaink, ahogy Jobb mondja, hogy el akarok menni az ő székéig. Én az ő jelenlétébe akarok emelkedni, és neki akarom kiönteni a szívemet. Ha nem ilyen igénnyel imádkozunk, és nem válunk állandóan Istenre támaszkodó, Istenhez fohászkodó hívő emberekké, akkor nem készülünk fel arra, hogy elnyerjük Illés lelkét és erejét a kellő időben. És azután még szóljunk arról is, hogy azért könyörgött Illés, hogy Isten fordítsa meg a szíveket. Ezt a kifejezést akár félre is lehet érteni. Mert ha úgy értjük, hogy amikor Isten akar egy kis csavart, itt valamit elcsavar az emberek fejében, meg lelkében, és akkor megtérnek, hát ha ez így lenne, hogy Isten így tudja hatalmi szóval megfordítani a szíveket, akkor számon kérhetnénk Istentől, hogy hát miért nem teszi ezt mindenkorban, és végső soron minden emberrel, akár minden ember üdvösségét is számon kérhetnénk rajta, hogyha ez ezt jelenteni. De nem ezt jelenti. Isten csak annak a szívét tudja megfordítani, aki meghallja az ő szavát, és megnyitja a lelki világa ajtaját. De azért olyan szemmel látható bizonyos időszakokban, hogy Isten megfordítja a szíveket, mert amikor olyanok a külső körülmények, és amikor van Istennek igazi hívő gyülekezete, akkor sokkal intenzívebb tud lenni Istennek ez a munkája. Akkor sokkal jobban meg lehet szólítani embereket. Tehát Isten mindig dolgozik, a szívek megfordításán ő minden történelmi korban és a világ minden részén dolgozik. De vannak olyan történelmi időszakok, amikor annyira érintik az embereket a külső körülmények, és annyira elgondolkoztatják, és annyira keresik a megoldást, másrészt pedig van Istennek hívő népe, amelyik tisztán közvetíti az üzenetét, ha ez a kettő így találkozik, akkor nagyon látványos, hogy Isten minden szívet gyorsan fordít meg, akik befogadják őt, akik hallgatnak az ő szavára. És ugye itt kapunk választ arra a kérdésre is, hogy ennek az utolsó nagy evangélium hirdetésnek mi lesz az eredménye, mennyi lesz az eredménye. Nem is egyszer hallottam testvérektől, hogy hát a vízözön példát azt ilyen kicsit ilyen keserű, sopánkodó hangon azt mondják, hogy hát Jézus megmondta, olyan lesz, mint a Noé napjai, akkor csak 8 lélek menekült meg, hát most is csak valami nagyon kevés lehet. De vigyázzunk, mert erre nem érvényes a Noé napjai előkép, hála Istennek az ellenkezője. Erre az érvényes, ami a korai esőnek az előképe, ami az első pünkösd után történt, a Szentlélek kereszténység kezdetén való kiáradásakor, mert azt olvassuk, hogy egy nap 3000, 4000, 5000, a papok közül is nagy sokan követték a hitet, pedig az a papság is nagyon távol állt Krisztustól. És miket olvasunk a Bibliában? Azt olvassuk Ézsaiás könyve második fejezetében, hogy az utolsó napokban özöllenek a népek az Úr hegyéhez. Azt mondják, onnét jön az Isten beszéde. Azt olvassuk a Ézsaiás könyve 60. fejezete végén, hogy akkor a legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Dániel könyve 12. fejezetében azt olvassuk, hogy a végidején megfehérednek, megpróbáltatnak, megtisztulnak. Hányan? Sokan. És Jelenése könyve 7. fejezetében olyan látomást árult János apostol elé, hogy látott egy fehér ruhába öltözött, pálmaágakat lengető győzelmes sokaságot, és elhangzott a kérdés, kik ezek és honnét jöttek? És a válasz így hangzott, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, de megmosták, megfehérítették ruháikat a bárány véréből. Ezek az elpecsételtek, akik átélték a drámának az egész végkifejletét, és győzelmesen állhatnak meg Isten előtt. És hogy látta őket János apostol? Először egy jelképes számot hallott róluk, de aztán, mikor valóságban bemutatták, akkor azt látta, hogy ez egy megszámlálhatatlan sokaság. Honnéd? Minden ágazatból, nyelvből és népből. Ugyanaz a kifejezés, amivel Jelenések könyve 14. fejezetében találkozunk, hogy az örökkévaló evangélium hirdetése minden ágazatnak, nyelvnek és népnek hangzik a végidején. De hát, hogy így mondjam, tényleg ne süggesszük le a fejünket és a kezünket, és ne ilyen komoran gondoljunk a jövőre, hanem sokkal inkább lelkesen. Azt mondjuk, hogy Isten hatalmában van, hogy mikor küldi el Illést, mikor száll le az a hatalmas angyal a mennyből, hogy egy mozgalmat indítson, de nekünk addig szüntelen, álhatatosan dolgoznunk kell, Isten népét ébrezgetni, a világban pedig a magot hinteni. Mind a kettőt végezni kell. Isten népét ébrezgetni, a világban pedig a magot hinteni. Lankadatlanul, mert még előttünk van ennek a csodálatos ígéretnek a teljesedése. Három ígéret, hogy bizonyságul, döntésre késztető, az egész világon hirdetetik, ez az evangélium, a hiteles, a tiszta. Az örökké való evangélium minden ágazathoz, nyelvhez, néphez eljut, és az Illési döntésre hívás az mindenkit megszólít az Úr nagy és félelmetes napja előtt, és csak azután zárul le a kegyelem idő. Tehát azzal az igével fejezném be, amit így olvasunk a korintusi első levélben, hogy azért álljunk meg mozdíthatatlanul. A 15. fejezet, korintusi első levél, 15. fejezet, 58. verse. Azért szeretett atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodva az Úrnak dolgában, mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Szép ez az ige. Egyrészt álljunk meg mozdíthatatlanul, de buzgolkodjunk az Úrnak dolgában, nem csak passzívan, mi igyekszünk magunknak a hitet megőrizni, tántoríthatatlanul, hanem buzgolkodjunk az Úrnak dolgában mindenkor, tudva azt, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. A Jóisten tudja, megérjük ezt az időt, de úgy gondolom, ez egy csodálatos áldás megérni azt, amikor ezek az ígéretek beteljesednek, és amikor látványos lesz az Isten szíveket megfordító munkája, amikor abszolút összegyűjt az utolsó nemzedékben mindenkit, megszentel és felkészít az ő eljövetelére, aki csak kinyitja a fülét az ő kegyelmi hívásának a hallására. Azért szívleljük meg, hogy ebben buzgolkodjunk szüntelen, és legyünk bizonyosak abban, hogy ennek értelme és eredménye lesz. Amen.